tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Pécsen FM 95,9. Felfedező a tudomány világáról.
Olyan nemzetközi projektre kértek fel minket, hogy különböző terápiás eljárásokat megvizsgáljunk ezzel a módszerrel, hogy melyik adja a leghatékonyabb védelmet az Alzheimer előrehaladás ellen.
Új technológia az agyvizsgálatában. Kutatásban, diagnosztikában, gyógyításban egyaránt hasznos lehet.
Lehet kattintgatni, a nagy Euclid képekből kivágunk egy-egy galaxist, vagy akár nem is biztosan tudjuk, hogy ez most egy galaxis, vagy egy csillag, vagy micsoda. Tehát egyedi kis képek környékén lehet akkor nézelődni, és arról megmondani, hogy szemlélődő amatőrként láttunk-e ott valami furcsát.
A közösségi tudományos programba bárki jelentkezhet, aki szeretne a Euclid űrtávcső felvételeinek elemzésében részt venni.
A legfiatalabb dokumentumok is 35 évesek, a legidősebbek pedig 80 évesek, és iszonyatosan sok zajt tartalmaznak. Kávéfoltoktól kezdve, akár a gépíró, amivel írták a dokumentumokat, nem fogott elég jól, akár a dokumentum hátoldaláról átütő szöveget, ezt nekünk mind kezelni kell tudnunk.
És tudják is, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára dokumentumainak digitalizálásáról van szó. Zilai Helga segítségével hamarosan jönnek a részletek. Én a csütörtöki felfedező szerkesztője, Gimes Júlia vagyok. Maradjanak velünk! Az agy működésének vizsgálatában, idegrendszeri betegségek kialakulásának jobb megértésében, diagnosztizálásában és kezelésében, valamint egyes agyműtétek precizitásának növelésében nyithat új utakat az a technológia, amelyet magyar kutatók vezetésével fejlesztettek ki. A Texasi Egyetem Southwestern orvosi központjában Losonci Attila kutatóorvos, Budapesten Rózsa Balázs fizikus kutatóorvos vezette a kutatásokat. Rózsa Balázs a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatója, az általa alapított Fentonix Kft. Ügyvezetője, a Roska Botonddal közösen alapított Brain Vision Center igazgatója. Az új technológiáról, innovációról szóló közlemény az egyik legtekintélyesebb idegtudományi folyóiratban jelent meg. Rózsa Balázst hallják.
Hogyha egy élő, viselkedő állatnak az agyából mérünk, ami azért fontos, mert megértenünk a gondolkodást, az agyműködést, és altatott állatnak elég unalmasak a gondolatai. Viszont az agy az nem rögzített a koponyán belül, hanem rugalmas szalagokon keresztül van felfüggesztve, ezért gyakorlatilag egy fékezéstől, a fizikai mozgástól, de még a szívveréstől, illetve a légzéstől is folyamatosan mozgásban van, folyamatosan lötyög a koponyán belül az agy. Ez azt jelenti, hogy a sejt szinten megvizsgáljuk, akkor a sejtek folyamatosan elmozdulnak, és gyakorlatilag a mért sejtek helyére más sejtek mozdulnak be. A technikáknak a lényege, hogy csináltuk egy háromdimenziós kép stabilizátort, ami a mozgórendszerben stabilizálni tudja a képet. Nagyon hasonlóan működik már a kamerákból ismert kép stabilizátorhoz, hogy megállítja a mozgó képet, hirtelen megmerevedik a kép, és jól láthatóak lesznek a nyúlványok, az idegsejtek. Annyi a különbség, hogy ez egy térbeli kép stabilizátor, tehát nem csak síkbeli. Ez egy mérnöki bravúr volt, mert egy valós idejű számítógép rendszert is ki kellett fejleszteni, egy olyan számítógép rendszert, a mikroszkóp belsejében van, méri az adatokat, és valós időben meg tudja mérni, hogy a sejt pontosan hol van, egy vonal mentén mennyit mozdult el, ezt az elmozdulást ő kiszámolja, és ellenkező irányban mozdítja el a mérésnek a koordináta rendszerét, és ezért precízen, körülbelül 100 nanométerre pontosan tudjuk mérni ugyanazokat az objektumokat, ami azt jelenti, hogy nem csak a sejteknek a sejtestjét, hanem a vékony nyúlványokat, ahol tulajdonképpen az idegi jelfeldolgozás 80-90%-a zajlik, azokat is precízen tudjuk mérni.
Tehát valami olyan rendszert konstruáltak, aminek a segítségével olyan, mint hogyha az agy nem mozogna, miközben az állat viselkedik, vagy hogyha a sejtek nem mozdulnának el, amikor az állat viselkedik, él, mozog, csinál valamit. Minek ez az egész? Szóval miért kell ilyen pontosan mérni? Végül is mindenféle agyműködést mérnek különböző technikával évtizedek óta, az agy mindig is mozgott, erre a blikfangos dologra miért van szükség.
Folyamatosan növelni kell a mérésnek a jelperzaj viszonyát, ezt mondhatjuk egy minőségi javításnak is. Az állat valamit viselkedik, azt az agyműködést, ami konkrétan az agyában van, azt nagyon precízen meg tudom mérni, és azért nagyon fontos ez, mert minden pillanatban egyedi jellegű az agyműködés, tehát így meg tudjuk érteni, hogy pontosan hogyan történik. De ennél van egy erősebb szempont is. Kijöttek nagyon új feszültségszenzorok, amelyek gyakorlatilag olyan érzékenyek, annyira gyors jeleket generálnak, hogy ha nem csinálom meg ezt a háromdimenziós kép stabilizálást, akkor nem is kapok értelmezhető jeleket. Tehát olyan jeleket kapok, amelyek összekeverhetők az agynak a mozgásának a zajával, tehát gyakorlatilag értelmezhetetlen a mérés.
Mit lehet így jobban megtudni az agyról, és amit így megtudnak, mihez használható?
Mindig is célja volt a kutatóknak, hogy megértsük az elektromos aktivitását az agynak. Ugye ez eddigi módszerekkel csak a sejttestek szintjén tudtuk a jeleket megérteni, viszont ahogy előbb említettem, az agyunknak a jelfeldolgozási képességének a nagy része az a nyúlványokban van, és ez a technika lehetővé teszi, hogy nem csak a sejttestet, hanem a teljes ágas-bugas komplex dendritfát, tehát az ideg sejt nyúlvány rendszerét is folyamatosan tudjuk mérni, és olyan új jelenségek jönnek ki napi szinten, amelyekre senki nem számított. Kiderült, hogy a idegsejtek teljesen máshogy működnek, mint azt korábban tankönyvekben leírták.
Például hogy? Lehet erre valami érthető példát mondani?
Például a tanulásnak a hatása, tehát hogy hogyan tanítja az idegsejt önmagát a nyúlványai által, tehát hogy hogyan érkezik meg a tanulási jel, ez hogyan processzálódik a különböző nyúlványokban, hogyan alakul végleges jel, ezek is olyan jelenségek voltak, amelyet korábban nem lehetett precízen megérteni.
Jól vonom le a következtetést, hogy ez a technika valahol arra lesz jó, hogy jobban megérteni a memória, a tanulás, az emlékezés, tehát a szellemi működések folyamatait?
Pontosan. Ez gyakorlatilag út a memória, kognitív funkciók mélyebb megértéséhez. Ez ami nagyon fontos, hogy van egy terápiás küldetésünk is, tehát ami különleges ebben a technikában, hogy olyan jól sikerült, hogy akár több milliméteres mozgások kompenzációjára is alkalmas tud lenni a közeljövő. Ez azt jelenti, hogy akár nyílt koponya műtét során a pulzáló lüktető agyat is tudjuk sejtnyúlvány szinten mérni akár emberben.
És annak egy agyműtét során mi lehet a jelentősége?
80-100 000 nyílt koponya műtétet végeznek évente a világon, mert például diagnosztizálni kell különböző epilepsziás fókuszokat. Tehát, hogy honnan jönnek a rohamok, és ezt meg kell precízen találni, hiszen limitálni kellene azt a területet, amit gyakorlatilag megműtenek, vagy akár most már modern technikákkal akár ablálnak. És ezen fókusz centrum meghatározásánál használnak különböző elektródákat, és ezt tudnánk kiváltani akár ezzel a lézermikroszkóppal, hogy akár még precízebben, még szelektívebben meg tudjuk találni ezeket a gószokat, sőt, ha ezek a gószok akár sejtekre lokalizáltak, akkor azokat akár kezelni is tudjuk ezzel az eljárással. A mi eljárásunk az a legprecízebb, legnagyobb felbontással rendelkező, ahol tényleg sejtszinten lehet szelektíven eliminálni azokat a sejteket, amelyek például egy epilepsziás aktivitást kiváltanak.
Hozzávetőlegesen érintettük a tanulási, illetve a memória folyamatokat. Hozzájárulhat-e ez a technológia valamilyen módon olyan betegségek megértésé, mint például az Alzheimer-kor.
Abszolút, ugyanis egy ilyen élő viselkedő állatban az Alzheimer plakkokat is tudjuk ez a technikával mérni, egyszerűen más színe van a plakkoknak, és környékén tudjuk mérni a különböző idegsejtnyúlványokat. És amit már nagyon régen megfigyeltek például az Alzheimer-nél, hogy az idegsejtnyúlványok a rajtuk elhelyezkedő nevezett dendrit tüskék, amelyek az egyedi bemenetei az idegsejtnek, ezek a plakkok környékén elsorvadnak, és ezt a folyamatot tudjuk eljárásunkkal monitorozni, nagyon precízen, és ez azért izgalmas, mert ez lehetővé teszi, hogy a különböző terápiás eljárásokat tudjuk tesztelni. Tehát van egy Alzheimer modell állatunk, az általunk kidolgozott technikával folyamatosan mérjük az agyműködést, monitorozzuk a plakkokat, a plakkok környékén az elváltozásokat, és ez egy nagyon jó monitoring rendszer arra, hogy közben különböző terápiás eljárásokat kipróbáljunk. Ugye most egyre több olyan eljárás jön ki, amely, ha elég korán diagnosztizáljuk az Alzheimert, akkor megelőzés szempontjából tudja csökkenteni a progressziót, vagy akár visszafordítani a folyamatot, és ezen eljárások hatásának a pontosabb megértéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez lehet ezt a módszertant felhasználni. Óriási nemzetközi érdeklődés van, ki tudják próbálni a technikánkat a terápiás eljárások fejlesztésében. És most egy olyan nemzetközi projektre kértek fel minket, ahol ez a feladat, hogy különböző terápiás eljárásokat megvizsgáljunk ezzel a módszerrel, hogy melyik adja a leghatékonyabb védelmet az Alzheimer előrehaladása ellen.
Rózsa Balázs fizikus, kutatóorvos beszélt legújabb innovációjukról, amely új utakat nyithat az agykutatásban és bizonyos idegrendszeri betegségek gyógyításában. Bárki mindenki, akit érdekel a csillagászat, kattintgathat és furcsa foltokat kereshet az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsövének felvételein. Egy új közösségi tudományos projektről van szó, amelynek résztvevői segítenek a kutatóknak felderíteni a galaxisokban lévő sötét anyag és sötét energia titkait. A nagy nemzetközi programban a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet kutatói is részt vesznek, és várják az önkéntesek jelentkezését Magyarországról is. A Space Warps kezdeményezésről Kovács András asztrofizikus, a Magyar Euclid csapat szakmai koordinátora beszél, aki az Akadémia kiválósági programjának, a lendületnek is egyik csoportvezetője.
A Euclid űrteleszkóp nagyon sok képet készít a világegyetemről. Vannak ezeken a képeken csillagok, távoli kvazárok, ezek ilyen aktív galaxismagok, közelebbi távolabbi galaxisok, és hát összesen a Euclidból lesz körülbelül 1 milliárd, vagy még annál is több galaxisról adatunk. És ugye ezt mi szeretnénk kutatóként valamilyen automatikus módon megvizsgálni, és akkor ezekből következtetni az univerzum paramétereivel, hogy mi tölti ki az univerzumot, hogy tágul, stb. De ugye ezt mi nem tudjuk teljesen jól megtenni, anélkül, hogy nagyon sok ilyen galaxis képre ránéznénk. És akkor tulajdonképpen itt jön be ez a téridőnek egy ilyen torzulását detektálni kívánó projekt, az apró kis képeken a galaxisok környékén, hogy hogy torzul a téridő, ezt próbálnánk meg az önkéntesek segítségével megválaszolni, és hogyan? Hát, hogy lehet kattintgatni, hogy itt vannak a képek, akár több százezer apró kis kép, tehát a nagy Euclid képekből kivágunk egy-egy galaxist, vagy akár nem is biztosan tudjuk, hogy ez most egy galaxis, vagy egy csillag, vagy micsoda, tehát egyedik kis képek környékén lehet akkor nézelődni, és arról megmondani, hogy szemlélődő amatőrként láttunk-e ott valami furcsát.
Tulajdonképpen valami idézőjeles rendellenességet, szokatlanságot kell észrevenni? Valami más, mint a többi képen, vagy más, mint a kép többi részén?
Igen, mert a távoli galaxisok fénye utazik a világegyetemben, és akkor néha ez elhalad közeli galaxisok mellett, és ezek a közeli galaxisok kicsit fókuszálják a fényét a távoli galaxisnak, vagy nem is csak fókuszálják, de így eltorzítják. Tehát ahogy mondjuk a látható és a sötét anyag a közeli galaxisok környékén deformálja a téridőt, ez abban mutatkozik meg, hogy a távoli galaxisok fénye, ami mondjuk szép kerek lenne, az kicsit ilyen banán alakú lesz, vagy teljesen egy ilyen gyűrűt formával szétkenődik. És az emberi szem az nagyon alkalmas az ilyen kicsit furcsa mintázatoknak a megtalálására, és olyasmiket kell akkor meglátni, hogy egy szépen kinéző közeli galaxis mellett, fölött, körül van egy ilyen kis szétkenődött pacal. Ezek úgynevezett gravitációs lencsék. És akkor egyszerűen csak oda kell rakni egy kis jelet, hogy na, ide még akkor kutatók, tessék jobban nézelődni. De akár nagy felfedezést is lehet tenni, tehát tényleg az a jó, hogy ezeket az adatokat még emberi szem nem látta, mert egyszerűen ugye nincs erre annyi idő.
A Euclid hol van egyébként? Milyen céllal bocsátották fel, és hol tart most ez a projekt?
23 nyarán, azt hiszem júniusában volt a kilövést, a Földtől körülbelül 1,5 millió kilométerre helyezkedik el, a Föld-naprendszer úgynevezett kettes Lagrange pontjában, ami egy olyan pont a térben, ahol viszonylag kevés energiával nyugalomban tarthatóak az űreszközök. Tehát ott a Föld és a Nap gravitációs vonzása ki tudja egyenlíteni egymást, és akkor a Földdel együtt kering tulajdonképpen ez a pont, és az oda küldött űreszközök is a Nap körül. Egyébként csatlakozott a James Webb űrteleszkóphoz, meg még egyéb berendezésekhez, amik már korábban is nagyon sok információt szolgáltattak a kutatók számára az univerzumról, és hát napi több száz gigabájtos adatfolyamot kell elképzelni, hogy kommunikálni kell ezzel az űreszközzel onnan a távolról, és hát a Euclid űrtávcső neve, az Euclides nevű matematikusra utal, ismerős lehet az euclidesi geometria, ami ugye valamilyen módon a legunalmasabb geometria, ha minden szépen egyenes, a háromszögek szögei 180 fokosak, tele van derékszögű koordinátorrendszerekkel, és igazából azért kapta ezt az elnevezést, mert valamilyen módon mi az univerzum geometriáját akarjuk megérteni ennek az űrteleszkópnak a segítségével, olyan módon, hogy akkor mi van, ha mégsem ilyen az univerzum. Tehát, hogyha túl sok anyag van benne, látható vagy sötét anyag, vagy túl sok sötét energia, ami valahogy az üres térnek egy ilyen furcsa taszító ereje, mint egy ilyen kozmikus taszító erő lenne, és hogy ezek a sötét komponensek hogy mozgatják a látható anyagot, ezt mi úgy tudjuk ugye kitalálni, hogy nagy térképeket készítünk az univerzumról, és ezért a Euclid az szisztematikus módon 6 év alatt az égboltnak a legtisztább körülbelül 1/3 mozaikszerű képek megalkotásával feltérképezi, és akkor lesz az eddigi legnagyobb térképünk az univerzumról. És akkor már csak azt kell megállapítanunk, idézőjelben csak, a térkép alapján, hogy ebben a téridőben mennyire gírbe-gurba úton jut el hozzánk a távoli galaxisok fénye, és akkor ez pontosan arról tud nekünk valamilyen információt adni, hogy mennyire van közel a geometria ez az euklideszihez, mennyire sima vagy sík a téridő, és mennyire hepehúpás, és tulajdonképpen ennek egy határesete ez a Lencse hatás, és ezek a galaxisok, amiknek a környékén mégis ilyen deformált kicsit a téridő, hogyha ezekből nagyon sok van, akkor az probléma mondjuk az alapelmélet szempontjából, vagy nagyon másként görbítik maguk körül a téridőt, mert azért mégiscsak úgy gondoljuk, hogy a nagy egészben az univerzum geometriája közel van az euklideszihez, tehát meglepetés lenne, ha azt találnánk, hogy valami nagyon más van, de egy 1,5 milliárd galaxisról alkotott térkép segítségével ez lesz a Euclidnak a nagy feladata, hogy akkor ezekre a kérdésekre valamilyen választ adjon. Ezek a lencsék, amik nagyon erősen tudják deformálni maguk körül a téridőt, ezek olyan helyeken tudnak létrejönni, ahol nagyon sűrű az anyag magának a lencséknek a megszámlálásából, és tudunk következtetni arra, hogy mennyi sötét és látható anyag húzza össze az univerzumot, mennyi sötét energia mindezek között feszíti szét az univerzumot, hol van ennek egyensúlya, és mennyire engedi az univerzum összetétele és a nagyskálás szerkezete az ilyen lencse objektumoknak a kialakulását. És hát ez azért is nagyon hasznos információforrás, mert ugye, ahogy mondtam, a távoli galaxisokról is tanulunk valamit, ahogy ezek fénye elhalad egy közeli galaxis mellett, ami aztán maga körül eltorzította a téridőt, és akkor filterezett módon érkezik meg hozzánk a detektorainkba és a szemünkbe a távoli galaxis fénye. Így nagyon sok korszakáról az univerzumnak és a közeli és a távoli objektumokról is tudunk valamit tanulni. Tehát ez a lencsészés, ez egy körülbelül 50 éves tudományág, és azért is nagyon fontos most a Euclid munkája, mert hogy kb. Meg fogja duplázni az összes ismert lencsének a számát. Tehát azért is izgalmas egy ilyen közösségi tudományos programban részt venni, mert mi készítjük el az univerzum legnagyobb térképét.
A közösségi kutatók vagy tudósok részéről mekkora az érdeklődés? Hány országból vesznek ebben részt? Mert ön a magyar programnak a vezetője.
A világ minden tájáról vannak önkéntesek, de ugye maga a Euclid konzorcium, aminek Magyarország is tagja a mi csoportunk által, az 15 európai ország, plusz az Egyesült Államok, Kanada és Japán, tehát mondjuk egy 18-20 ország hozzánk hasonlóan akkor saját hatáskörben is népszerűsíti a programot, ezáltal szerintem ez mindenkihez eljuthat. És volt már korábbi sikeres program, van az úgynevezett Galaxy Zoo, tehát a galaxisok állatkertje, ott nem lencsékre vadásztak a kutatók és az önkéntesek, hanem csak egyszerűen a galaxisokat mondjuk, hogy alaktanilag akarták osztályozni, hogy van-e spirálkarja, ha igen, hány darab van, milyen szögben áll hozzánk képest, és a többi néhány kérdés. Egy hasonló programban, ugyanezen a szoftveres platformon, az interneten, mint ez a Space Forbes, és hát ott tízezresével voltak emberek, akik ebben részt vettek önkéntesként, és majdnem, hogy az volt a probléma, hogy túl kevés adatot készítettek elő a kutatók, mert olyan hamar felfalták az önkéntesek ezt az adathalmazt. És egyébként a Space Forbes, ahhoz van egy kis tréning is, meg vannak szimulációk, és akkor az ember megbizonyosodott először a saját képességeiről, adnak egy kis visszajelzést is, hogy mik azok az ismert példák, amit akkor sikerült vagy nem sikerült megtalálni, kell-e még egy kis edzés, és akkor utána lehet elkezdeni a keresgélést, meg a diskurzust is a többiekkel.
Kovács András asztrofizikus, a Magyar Euclid csapat szakmai koordinátora beszélt arról a közösségi kutatásról, amelyre bárki jelentkezhet, hogy segítse a Euclid űrtávcső fotóinak elemzését. Kávéfoltok, megsárgult papírok, elmosódó megjegyzések, olvashatatlan gépírás. Néhány probléma, amely kihívások elé állította a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet mesterséges intelligenciával foglalkozó szakembereit, akik arra vállalkoztak, hogy digitalizálják az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára dokumentumait. Itt vannak az ügynökakták. A teljes levéltári anyag feldolgozása még évekig tart, de a kutatók kidolgozták azokat a mesterséges intelligencián alapuló eljárásokat, amelyek segítségével a digitalizálás egyáltalán megvalósítható. Miklós Dezsőt, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgató helyettesét, valamint Kovács Gábort és Kőrösi Szabó Pétert, az intézet mesterséges intelligencia kutatócsoportjának munkatársait hallják. Először Miklós Dezső beszél.
A mesterséges intelligencia nemzeti laboratórium, ami sajnos ez év februárjában véget ért, keretében az egyik látókörünkbe került feladat volt az, hogy a állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában felgyűlemlett hatalmas mennyiségű adatot, amik régi rossz minőségű papíron töredezett, időnként még szabad szemmel is nehezen olvasható, egyre rosszabb minőségbe kerülő adatokat próbáljuk meg valamilyen módon mesterséges intelligenciával feldolgozni, azaz számítógépen kereshetővé tenni. A feladat több rétegű volt, mert nem csak kereshetővé kellett őket tenni, hanem bizonyos szerinti adatokat ki kellett például takarni, tehát egy hosszabb összetett folyamatnak a végére jutottunk el, végül is most már egy működő rendszert tudtunk átadni a levéltárnak.
Mesterséges intelligencia segítségével ezeket a valóban nagyon rossz minőségű dokumentumokat, amik ráadásul írógéppel keletkeztek, ezeket tudjuk elég jó minőségben digitalizált szöveggé alakítani.
Körösi Szabó Péter.
És ezen kívül más funkciókat is sikerült már ráültetni. Például van egy úgynevezett Named Entity Recognition rendszer, ami fut. Ez azt jelenti, hogy fel tudjuk ismerni a szövegben automatikusan a különböző organizációkat, vagy személyneveket, lokációkat, és ahogy említette itt az előbb Dezső, egy jelentős kihívás, hogy az érzékeny adatokat kitakarják. Ebben is dolgozunk, ez még nincsen készen, viszont már maga ez a Named Entity Recognition is ezt eléggé tudja támogatni, hiszen kiemeli a szövegből azokat az entitásokat, amire érdemes fókuszálni.
Most hányad része digitalizálódott?
Nehéz megmondani, mert az a kérdés, hogy most hány oldalból hány oldal, hány dokumentumból hány oldal, hány folyókilométerből hány oldal, csak becslések vannak, azt gondoljuk, hogy valahol 10-20% között van az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában lévő dokumentumok digitalizálva.
De ahhoz, hogy ez az egész kereshető legyen, ahhoz nyilván az egészet digitalizálni kellene, nem?
Nyilván vannak itt különböző dokumentum szintek.
Kovács Gábor.
Tehát nem feltétlen kell mind a 10-20 millió dokumentumot egyszerre feldolgozni ahhoz, hogy ez már kereshető legyen. Nyilván azoknak a levéltári munkatársaknak, akik ismerik ezeknek a struktúráknak a szerkezetét, meg kell tudniuk határozni olyan önmagában jól értelmezhető és feldolgozható egységeket, amiknek törekedni kell a 100%-os feldolgozására. És hogyha ezek az egységek akár legyen 10 000 vagy 100 000 oldalnyi egységek megvannak, akkor ezeket már a mi rendszerünkkel fel lehet dolgozni, hogy digitálisan, tehát szöveges formátumban is meglegyen, és utána tudunk ráültetni olyan magasabb szintű mesterséges intelligencia alapú eljárásokat, vagy applikációkat, amik akár ezt a kereshetőséget, akár a felteszek egy kérdést az adatbázissal kapcsolatban, és a rendszer először rákeres a dokumentumok között a releváns forrásokra, vagy releváns részletekre, és ez alapján egy választ ad. És a válasz így nem csak úgymond elkerülni a különböző hallucinációkat, amik ugye a mesterséges intelligencia alapján gyakran felmerülő problémák, tehát valószerűnek tűnő állításokat tesz, de az nem feltétlen fedi a valóságot, ami ebben az esetben igen kellemetlen eredményeket okozhat, hanem képes arra, hogy az adott választ forrás megjelöléssel együtt biztosítsa a kérdező számára.
Az önök számára mennyire volt ez rutin feladat, és mennyire egy kihívás?
Szeretjük az olyan munkákat, amiben van kihívás, és ebben volt bőven. Az első kihívás ez a dokumentumoknak nagyon zajos volt. Azt tapasztaltuk, hogy amiket a polcról leveszünk megoldások, azok ezeken a dokumentumokon nagyon gyengén teljesítenek, és így az első lépés volt, hogy ezeknek a minőségét tudjuk olyan szintre hozni, hogy utána már akár a polcról levett, vagy akár saját magunk által fejlesztett módszerek is valóban jó minőségben ki tudják róla olvasni a szöveget. Ehhez készített Gábor egy keretrendszert, akkor ezek a dokumentumok nagy minőségű szkennelő gépekkel belettek szkenelve, hozzánk már csak digitális formában érkeztek el. És itt a kihívás az amögött van, hogy itt nagyon sokszor van, hogy kézírással ráírnak valamit. Eleve ezek a betűk, amiket a gépírók használtak, ezek nagyon tömören vannak a sorok is írva, meg a betűközök is kicsik, és azok az eljárások, amik léteznek a piacon, és tudják a szöveget beolvasni a lapokról, erre kifejezetten érzékenyek. Nem ezeken lettek tanítva, nem ezekre lettek optimalizálva, így ezt valahogy meg kellett oldani, hogy ezeken is működjenek.
Most itt a legfiatalabb dokumentumok is 35 évesek, a legidősebbek pedig 80 évesek. És ahogy már kollégáim említették, ezek a dokumentumok iszonyatosan sok zajt tartalmaznak. Kávéfoltoktól kezdve, akár a gépíró, amivel írták a dokumentumokat, nem fogott elég jól, akár a dokumentum hátoldaláról át tőlszöveget, ezt nekünk mind kezelni kell tudnunk. És a modelleknek két változata van. Vannak először azok a modellek, amik jelenleg a technológia csúcsát képezik. Ezek azonban sajnos online elérhető modellek, de a történeti levéltárban nincs lehetőségünk, hogy ezeket alkalmazzuk, hiszen az adatoknak lokálisan kell megmaradniuk. Így maradnak a gyengébb minőségű modellek, és mi is ebbe az irányba indultunk el, amiket le lehet tölteni, és lokálisan adott védett környezeten belül lehet futtatni. És hogy tudjuk ezeket a nagyon zajos dokumentumokat feldolgozni? Az egyik ilyen megoldás, hogy egy az egyben létrehozunk egy olyan modellt, ami megkapja ezeket a zajos dokumentumokat, és egy az egyben képes kiolvasni róla a szöveget. De 2-3 évvel ezelőtt még nem voltak olyan modellek, amik ezekre képesek lettek volna. Helyette megpróbáltuk ezt a problémát részekre, moduláris egységekre osztani. És arra jutottunk, hogy igaziból vannak olyan megoldások, úgynevezett polcról levehető megoldások, amik a jó minőségű dokumentumokat kellően jó minőségben tudják kiolvasni a szöveget róluk. Viszont akkor nekünk a feladatunk az arra redukálható, hogy a jelenleg nagyon-nagyon rossz minőségű dokumentumokat valamilyen képfeldolgozó eljárással próbáljuk meg jobban olvasható minőségűre hozni, tehát tényleg ilyen 60-70-80 éves fakult, sárga háttérre írt szöveget kell olyan formátumra hozni, mint hogyha most jött volna a nyomtatóból, fehér papíron, fekete szöveg. Lehetőleg betűszinten ugyanazt a képet lássuk, csak az ajokat le kell róla szedni. És erre hoztunk mi létre egy olyan megoldást, amit teljesen a Rényi Intézet megoldása, tehát nulláról kezdtük el ezt az egészet megoldani. Itt egy olyan képfeldolgozó modellről van szó, ami megkapja a zajos dokumentumokat, és képes ezeket a dokumentumokat viszonylag gyorsan feldolgozni, és előállítani belőle egy olyan képet, ami már a meglévő módszerekkel is könnyen feldolgozható. Így akár a történeti levéltárban az akkori folyamatokban jelenlévő kiolvasó szoftverek már sokkal-sokkal-sokkal jobb minőségben képessé váltak kiolvasni a szöveget róla.
A mesterséges intelligencia adatigényes, tehát borzasztó sok adat kell neki. Akkor tudunk egy mesterséges intelligenciát jól betanítani, hogyha vannak úgynevezett tréning vagy betanuló halmazaink. Magyarul van a nagyon sok piszkos dokumentum, és megvan annak a nagyon sok piszkos dokumentumnak a nem piszkos képe. Na most ugye ez nem volt, tehát piszkos dokumentum nagyon sok volt, de normális képe nem volt, csak itt jött Gáborék nagyon egyszerűnek tűnő triviális trükkje, de ez szerintem zseniális, hogy összefogtak egy tiszta dokumentumot, és abból csináltak egy piszkosát. Tehát megvolt a tiszta dokumentum, és egy gépi módszereket fejlesztettek ki arra, hogy az összes olyan piszkosságot, zajt, ami előfordult ebben a dokumentumokban, azokat valamilyen szinten modellezik. Tehát mesterségesen gyártottak nagyon nagy mennyiségben, jó minőségű, könnyen érhető, jó dokumentumokból piszkos dokumentumot, és már is megvolt a pár. Piszkos dokumentum, szép dokumentum. Tehát betanulja azt a feladatot, hogy egy piszkos dokumentumból csináljon egy tiszta dokumentumot. Többször használtunk már valamilyen trükköt a Rényi Intézetben, amikor nem volt tréning halmaz, az halmaz, nekünk kellett előállítani valamilyen jól működő trükkel.
Miklós Dezső, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgató helyettese, valamint Kovács Gábor és Kőrösi Szabó Péter az intézet mesterséges intelligencia kutatócsoportjának munkatársai beszéltek az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára. Itt vannak az ügynök akták dokumentumainak digitalizálásáról. Felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
A pontos idő 3